Azt lehet látni, hogy egy elég komoly visszaesés látható a kockázati tőke befektetések számában és volumenében is. Ez globálisan is és itthon is értendő. Erről beszélgettünk Horgos Lénárddal, az Absolvo Consulting partnerével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Mi történik? Milyen oka van annak, hogy a kockázati tőke befektetéseknél ilyen durva visszaesést lehet látni, mind globálisan, mind itthon?
Ez egyszerű kamat kérdés? Vagy van mögötte más is?
Sok összetevője van ennek a dolognak, és ugye még izgalmasabb, hogyha azt is beletesszük a képletbe, hogy valójában 2023-at úgy kezdtük, hogy ezeknél az alapkezelőknél rekordösszegű forrás volt. Tehát gyakorlatilag úgy indultak neki az évnek, hogy van pénz, amit ugye be lehet fektetni, és ennek ellenére ugye azt látjuk, hogy praktikusan, ahogy említettétek, ugye 50-60-70%-os visszaesés van régiótól és szegmensektől függően, ugyanis nem minden fázisban igaz ez, tehát vannak olyan területek, inkább az ilyen későbbi finanszírozás nagyobb 10-20 millió euró feletti befektetések, ahol igazán jelentős a visszaesés, és a korai fázisban globálisan tulajdonképpen viszonylag úgy néz ki, hogy ütésállóak a befektetések. Hogy mi az oka? Értelemszerűen ugye maguknak a vállalkozásoknak, a startupoknak vannak kihívásaik. Tehát akkor, amikor ki hogy nevezi, recesszió vagy valamifajta visszaesés van ugye a világgazdaságban, és neked van egy terméked, van egy szolgáltatásod, amit adott esetben eddig úgy tudtál eladni, hogy volt egy éves 30-50-60%-os akár nagyobb növekedésed, és most ez a növekedés ez elkezd lassulni, adott esetben megáll, adott esetben a termékedre csökkenő igény van, és nem tudsz már felmutatni egyrészt az üzleti tervedben, másrészt a tény számaidban növekedést, akkor ezek a befektetők azt mondják, hogy hát ez így nem kockázatőke kompatibilis. Tehát az egyik ilyen kulcs probléma az magából a gazdaságból jön, hogy ezek a vállalkozások szeretnének bevételt realizálni, és most itt van küzdelem.
Oké, ezt lehet látni. A kamatok, igen, ez fontos, ezt még mondjuk el.
A kamatok nyilván ugye mindenre kihatással vannak. Praktikusan azért azt kell látni, hogy ideális esetben egy pénzügyi befektető hát legalábbis mondjuk 5-6-8-10 évre tervez, és hogyha bízik abban, hogy itt ami történt, nyilván akár recesszió, akár háború kamatok kapcsán ez nem mondjuk 10 évig tart, akkor nem kellene, hogy ennek komoly hatása legyen. Többek között azért is, mert praktikusan hogy a kockázati tőke azért egy 3-5-6-8-szoros megtérülést is szeretne cash on cash, tehát a befektetésére vonatkozóan, ugye ez alatt az időszak alatt, és leginkább ugye az exit az, amiben érdekelt, abban bízik, hogy akkor ahhoz képest, amikor beszállt, majd 5 év múlva egy sokszoros értéken tudja a saját részesedését eladni.
Igen, azt akartam mondani, hogy azért korábban, amikor nagyon-nagyon-nagyon divatos volt a startup, volt egy ilyen baromi nagy robbanás világszerte és itthon is, akkor azt lehetett látni, hogy azért komoly, tehát így külső szemlélőként irreális cégérték elvárások voltak a vállalkozók fejében, és ennek ellenére áramlott a pénz ezekbe a cégekbe. Ez most hogy néz ki ez a helyzet?
Hát igen, ugye igazából sok befektető tulajdonképpen úgy interpretálja ezt a helyzetet, hogy valójában csak megtörtént egy normalizáció. Uh-huh. Tehát a pandémia után, amikor elindult a pénznyomtatás, nyilván a tőzsdéket is húzta, és ugye amikor valaki ránézett arra, hogy rendben milyen értékelés mellett lehet egy adott szegmensben egy technológiai céget értékesíteni, és ránézett a tőzsdére, akkor azt mondta, hogy a gyerekek nagyon még belefér az értékelés, ami mellett be kell szállni ebbe a startupba, hisz látjuk, hogy továbbra is egy jelentős exit mellett lehet majd kiszállni. Aztán tudjuk, hogy a tőzsdéken is adott esetben 60-70-80%-os korrekció történt meg rengeteg szegmensben. Innentől kezdve tették szét a kezüket a befektetők, hogy hát én értem, hogy egy évvel ezelőtt még kétszeres értékelés mellett tudtál pénzt bevonni, de most már egész egyszerűen nem látom, hogy ez rövid középtávon az általam elvárt megtörlés mellett majd lehet egy tőzsdei kiszállás, és ennek megfelelően ha pénzt kérsz, kedves vállalkozó, akkor tessék alacsonyabb cégértéket elfogadni. Tehát részben ugye a tőzsdéktől indul az, hogy ezekben a cégértékekben is egy jelentős kiigazítás történt.
Aki ezt a világot kevésbé követi vagy ismeri, annak tudunk mondani valami hozzávetőleges arányszámot arról, hogy nagyjából mennyi az, amit le kell írni az ilyen jellegű befektetésekből, illetve mennyi az, ami kifejezetten sikerre siker lett belőle, na, ezt akarom nagy nehezen kinyögni, hogy néz ki ez az arány nagyjából.
Igen.
Tehát mi az, amit mondjuk hozam szinten kockázati tőke szempontból egy nagy átlagban ki lehet hozni, hogyha az sikeresen működik. Mindent egybevéve.
Igen, összetett kérdés. Gyorsan mondom, amit kérdezte az elején, hogy alakulnak a úgymond a sikeres befektetések. Nagyjából az a hüvelykúj szabály, hogy ha 10 ilyen korai fázisú cégbe befektet egy ilyen kockázati tőkés, akkor nagyjából úgy gondolja, hogy mondjuk 3-5-6, az ő étvágyától is függően, 3-5-6 tőzsdébe fog menni. Tehát teljes bukó lesz az egész. Van mondjuk 1-2-3 az, ami valamennyire visszahozza a pénzt, de azon még nincsen megtérülés, és van 1-2, ami annyira kiugró, hogy tulajdonképpen az egész, akár az egész alapjának a megtérülését meg fogja, vagy biztosítani fogja. És akkor láttunk olyan, mondjuk úgy, hogy nemzetközi magas presztízsű befektetőt, aki azt mondja, hogy 100-ból 1. Tehát praktikusan ő az unikornisokba szeretne fektetni, nem zavarja, hogyha 90 befektetés becsődő, egyet kell megcsinálni, ami nagyon kiugró lesz. Idehaza azt gondolom, hogy inkább az előbb említett arányban gondolkodnak a befektetők. A hozamok kapcsán megint csak fázistól függ. Azért ha megnézzük, hogy mondjuk például a régióban is, itt mondjuk 10 éves időszakban ténylegesen átlagosan milyen hozamot biztosítottak, az inkább 10% vagy alatti, és akkor nyilván vannak jelentős szórások. Szomszédunkban is van olyan alapkezelő, olyan kockázatőkés csapat, aki rendre 3-5-szörös cash-on-cash megtérülést tud az alapjaival elérni, és azt is hozzá kell tenni, minél nagyobb az alap, annál nehezebb ezt egyébként megcsinálni, és hát rengeteg olyanok vannak, akik teljesen elbukják az alapjukat, tehát a szórás az óriási.
Egy kicsit nekem ez olyan, mint a gyógyszerkutatás, vagy az olajfúrás, hogy ott is rengeteg mindent kell beletenni valamibe, amiből aztán lehet, hogy semmi nem lesz, lehet, hogy megtalálunk egyet, ami meg mindent visz utána. Ez egy, hogy mondjam, olyan műfajnak tűnik, ahol nagyon-nagyon-nagyon tűrni kell a rizikót.
Főleg a korai fázisban, és ugye minél inkább valami innovatívabb, minél inkább mondjuk úgy, hogy a piacokat, vagy azt az adott szegmest ugye megreformálnál, akkor teljesen igazad van. És értelemszerűen, ahogy haladunk az érette fázisig, tehát amikor már van egy vállalkozás, ahol nem tudom, 5-10 millió euró éves folyamatos visszatérő bevétele van, akkor inkább az a kérdés, hogy ilyen ütemben fog növekedni, és nem tudom, 2%-ot fogok keresni rajta, vagy 52%-ot.
Azt olvasom a cikkedből, hogy pénz az van, és a kockázati tőke keresi a helyeket, hogy hova lehet befektetni, és sőt úgy írtad, hogy tárt karokkal várják a jó cégeket, nem értik, hogy azok miért nem jönnek. Tehát én úgy látom, hogy itt van egy ilyen érdekes ellentmondás, lehet, hogy a növekedési elvárások és a cégérték elvárások azok még mindig irreálisak egy picit, és a helyzethez képest, és ezért nem találja meg a helyét a kockázati tőke. Hogyha van pénz, és vannak cégek is, akkor valami ellentmondás lehet.
Igen, sőt annyira, hogy van olyan esetben, amikor már hívogatnak minket, hogy akkor nincs-e valami jó projekt. Talán ma már azt lehet mondani, hogy a cégérték elvárások a vállalkozóknál normalizálódtak, tehát most már nem ez a fő kihívás, inkább egész egyszerűen nehéz felmutatniuk egy olyan, és alaposan alátámasztani egy olyan növekedést, ami a kockázatőkésnek jó lesz. Tehát akkor, amikor a egyébként is ugye az a kérdés, hogy recesszióban vagyunk, vagy 1-2%-os növekedés van, akkor nem olyan könnyű megtalálni azt a szegmest, ahol egyébként dinamikusan költenek akár a vállalkozók, akár ugye a magánszemélyek, ezért ugye az adott vállalkozás mondjuk egy éves 50%-os növekedést bemer vállalni.
Ja, értem. És akkor az itt lehet, hogy elpárolog utána később, ugye, mert nem jönnek ezek a számok, és így azért senki nem elégedett semmelyik oldal.
Igen, vagy éppen elfogy a finanszírozása a vállalkozásnak, nem tudja tovább a csapatot, a termékfejlesztést, a sales-t finanszírozni, tehát leginkább, ahogy említettem, itt a világgazdaságnak van egy hatása arra, hogy most még mindig nagyon visszafogottak a befektetések.
Jó, oké, hát meglátjuk, hogy mozdulnak erre 2024-2025-ben ki a cégek és a kockázati tőkések. Köszönjük szépen, érdekes
köszönjük.
Volt a cikk, amit írtál. További szép napot, jó munkát!
Nagyon köszönöm, szervusztok!
Horgos Lénárddal, az Absolvo Consulting partnerével beszélgettünk a kockázati tőke piac helyzetéről, kilátásairól. A portfolio.hu-n van egy cikk, amit Lénárd ezzel kapcsolatban írt. Az a címe, hogy úgy tűnik beköszöntött a dermesztő tél a kockázati tőke piacon.